Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított. Térjetek meg! Elközelgett a mennyek országa. Ő volt az, akiről Izaiás próféta ezt mondta. A pusztában kiáltónak szava. Készítsétek elő az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit. János öltözéke teveszőrből készült, és bőr övet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá alámerítkezni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben égeti el. Ezek az evangélium igéi. Keresztelő János ezt mondja, térjetek meg, közel van Isten országa, elközelgett Isten országa. És tulajdonképpen ezzel a mondattal volna érdemes talán ezen az estén bővebben is foglalkozni, mert hiszen éppenséggel ez a lényeg. Ez a lényeg abból a szempontból is, hogy a korabeli ember éppenséggel nagyon várta azt, hogy elérkezzen Isten országa. De szívesen lespórolta volna a mondatnak az első felét. Ő inkább úgy hallotta volna azt, hogy elközelgett Isten országa, és mi pedig jöjjünk össze, és üljünk diadalt. De a mondat nem így szól. A mondatnak van egy első része, térjetek meg, mert hiszen elközelgett Isten országa, térjetek meg, mert hiszen Isten nagyon közel van. És tulajdonképpen ez az a különbség, ami az Ószövetség világát az Új Szövetségétől elválasztja. Hogy az ószövetségi ember ezre gondol, jöjjön el Isten, és akkor majd mi diadalmasan öröm ünnepet ülünk. Keresztelő János pedig bevezeti a Krisztus világát, és azt mondja, ne először magatokkal csináljatok valamit. Ugyanis Isten közel van. Most a kérdés az az, hogy mi fölfedezzük-e, fölismerjük-e, rácsodálkozunk-e Istenre, aki közel van. Mert hiszen éppen ez történt 2000 évvel ezelőtt, zárójel, és történik azóta is, eddig a pillanatig és a következő pillanatig, hogy Isten nagyon közel van. Miközben mi, a többség, sóhajtunk nagyokat, és azt mondjuk, Uram, miért vagy olyan messze? Hát akkor egész biztos, hogy pont úgy, hogy 2000 évvel ezelőtt Isten Jézusban nagyon közel volt az emberhez, és az emberek sóhajtoztak, Uram, milyen messze vagy tőlünk? Akkor valószínű, hogy Isten éppen elég közel van hozzánk, hogy mi azt mondhassuk, Uram, közel vagy. A kérdés tehát az, hogy látjuk-e ezt az Istent, fölfedezzük-e Istent, aki közel van hozzánk. Erről szeretnék néhány dolgot mondani. Az első rögtön az, hogy megvan bennünk a kísértés arra, amolyan ószövetségi ember módjára, hogy igyekezzünk odakint elrendezni valamit, odakint megoldani valamit, a világban megváltoztatni valamit, ami már kétség kívül a mi dolgunk, mégpedig befelé. A mi dolgunk abból a szempontból, hogy vagy magunkkal kezdünk valamit, vagy akármit kezdhetünk a világgal, az már nekünk nem lesz elég. Hogy az életünknek van egy olyan része, amivel mi magunk vagy kezdünk valamit, vagy az egész világot megváltoztathatjuk, nekünk akkor se lesz elég. És eszembe jut az a tibeti szerzetes, aki nagyon-nagyon bennem él, miközben egyszerűen csak a televízió egyik adásában hallottam, a sok évtized börtön után. Nem megy ki a fejemből. Akkor megkérdezik, hogy mi a legszörnyűbb, mi volt a legelviselhetetlenebb a sok évtized alatt. És hogy erre az a válasza, a legelviselhetetlenebb az volt, akkor kezdtem elveszteni a részvétemet a fogvatartóimmal. Van például egy nép, egy nemzet, igyekszik kivívni a maga szabadságát és függetlenségét, és jól teszi. De akármennyire is lesznek majd szabadok, és kívánjuk nekik, hogy szabadok legyenek, mindig lesz egy rész, ami nem azon múlik, hogy a szabadságot odakint kivívták-e vagy nem. És amikor egy tibeti szerzetes a sok évtized börtön után azt mondja, ez volt az, amivel nekem igazán dolgom volt, akkor ez nem mond ellent annak, hogy egy nép éljen szabadon, hanem éppenséggel megmutatja, hogy akár mekkora szabadságot is teremtünk meg odakint, van egy pont, ahol a belső szabadságunkról van szó, és az nem azon fog múlni, hogy mi van és mit teszünk odakint. Aztán a második, nagyon gyakran vagyunk úgy, hogy kívülről várunk valamit, amit ide bent éppenséggel mi tehetünk meg. Hogy mindig van egy pont, előbb-utóbb ez elérkezik, amikor már nem érdemes arra várni, hogy valaki más értünk valamit tegyen. Hogy már nem érdemes azt a helyzetet várni, hogy az élet hozzon nekünk valamit. Mert persze, hogy így van. De nagy dolog, hogy nem vagyunk egyedül. Tudjátok, itt körbenéztem, hogy elkezdtük a szentmisét, hát nem vagyunk egyedül. Olyan jól esik körbenézni, hogy ilyenkor, mikor történik valami szép, tulajdonképpen nincs kedvem beszélni. Tényleg így van, olyan nehezen kezdtem bele. Olyan jó lenne most itt ülnénk 5 percet, csak egyszerűen átélve azt, hogy vagyunk, hogy így együtt vagyunk, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és egymás közelségében. De azért mégis a tisztesség beszédre indít. Tehát a következő, hogy természetesen olyan sokat kaphatunk egymástól, és hány élményünk van arról, hogy tehetetlenek voltunk, vagy eszköztelenek, vagy nem láttuk az utat, és egyszer csak jött valaki, egyszer csak megszólított valaki, észrevett minket valaki, egyszer csak valakitől kaptunk valamit, és akkor beindult valami. Hát de jó, hogy ez így van. De, ideben mindig elérkezik majd az a pont, amikor már más értünk nem tehet semmit. És eszembe jut az a fiatalember, akiről beszéltem már nektek, szenvedélybeteg volt, könnyű drogokkal kezdte. Aztán jöttek a keményebb drogok. Nagyon súlyos drogfüggő lett. És ahogyan elkezdte a kemény drogokat venni, nagyon sok pénzbe került. És ment az apjához, és azt mondja, apa, adjál nekem 300 000 forintot, mert ha nem fizetem ki azt, akitől a drogot vettem, akkor el fogják vágni a torkom. Hát az apa mit tett? Szedte a pénzt, odaadta a fiának, a fiam. Hát nehogy bajod legyen. És akkor elindult egy folyamat, és a fiú újból és újból ment. Apa, hát tudod, hogy ha nem viszek pénzt, elvágják a torkom. És itt teltek el évek úgy, hogy minden pénzük a fiúra ment. Aztán eladták az autót, aztán eladták a nyaralót, aztán kisebb lakásba költöztek, és a fiú újból és újból ment az apához, és azt mondta, apám, muszáj, hogy adjál, mert elvágják még, ma elvágják a torkom. És egyszer az apa a következőt mondta, fiam, akkor vágják. És erre a fiú a következőt gondolta, hát akkor most már nekem kell magamért valamit tennem. Hogy akkor most már biztos, hogy elérkezett ez a pont. Hogy előbb-utóbb elérkezik az a pillanat, hogy már más miértünk nem tehet semmit sem. Csak mi magunkért. És de nagy dolog, hogyha ezeket a pillanatokat áldott pillanatként tudjuk fölismerni az életünkben. Aztán a harmadik, hogy milyen kísértés az, amolyan ószövetségi világbéli, hogy szeretnénk fejlődni változás nélkül. Hogy szeretnénk változni változtatások nélkül. Hogy tulajdonképpen éppen a változással és a fejlődéssel együtt járó fájdalmat és szenvedést, de szeretnénk megúszni. Úgy szeretnénk fejlődni és változni, hogy ne kelljen a változtatásnak az útját végigjárni. Tulajdonképpen a mi világunk ezt nagyon kínálja nekünk, mert hogy ez a történet, ugye, egyengessük az Úr útját. A ma embere mit gondol erről? Hát minek, ha mehetünk repülővel is? Minek azt az utat annyira egyengetni? Van egy jó repülő, átugorjuk az egészet. Hát felszállunk itt, és leszállunk ott. Ha jó szerencsénk van, alszunk közben, meg eszünk egy jó ebédet. Éppenséggel ez a mi világunkból következő mentalitás. Hogy igenis, nagyon szeretnénk oda eljutni, de lehetőleg az utat ne kelljen végigjárni. Ezért de nagy ereje van annak, ahogy ilyenkor adventben elkezdjük az utat járni, és az utat készíteni és egyengetni. Aztán a következő, hogy van bennünk egy naivitás, hogy de jó lenne, hogyha a világ megváltozna. És hogyha a világ megváltozna, vagy a világot meg tudnánk változtatni, akkor azzal minden pozitív változás bennünk is lejátszódna és megtörténne. Miközben ez nincsen így. A világot akármennyire is változtatjuk meg, ennek kapcsán éppenséggel lesznek változások, amelyek sosem történnek meg bennünk, ha mi ezeket a változásokat nem tesszük meg. Lenne egy költői kérdésem, illetve rögtön mondok egy történetet, majd utána a költői kérdést. De akkor már nem lesz érdekes a költői kérdés. Most zavarba jöttem. Akkor mégiscsak mondom a kérdést. A kérdés így szól, hogy hol lakik Isten? És akkor mondom a történetet. Ez egy zsidó történet. Megy az ember a rabbihoz, és azt kérdi, rabbi, mondd meg nekem, légy szíves, de pontos választ adj, mert engem is erről kérdeznek, hogy hol lakik Isten. És akkor a rabbi azt mondja, hát nézd, fiam, Isten ott lakik, ahova befogadják. Szeretnénk a világba befogadni Istent, nagyon jó is. De van egy pont, ahol már éppen arról van szó, hogy én magamba befogadom-e. A kérdés a következő így szól. Kihez van akkor közel Isten? Ki az, akihez közel tud Isten lenni? Mindig nagyon vágyunk erre, Isten legyen hozzánk közel. És tulajdonképpen talán ezt válaszolhatnánk rá. Isten ahhoz az emberhez van közel, aki Istent szereti. Szeressünk valakit, és közel lesz hozzánk. Nem, de így tapasztaljuk? Szeretek valakit, és lehet akárhol a világban, akkor is közel van hozzám. És minél inkább szeretek valakit, annál inkább közel van hozzám. És mehet akárhova, és lehet akárhol. És még akár így is mondhatom, éppenséggel lehet akármilyen is. Hogyha szeretem, közel van hozzám. Ezt mondja Keresztelő János, hogy közel van Isten országa. Tulajdonképpen, zárójel, szeressük Istent, és közel lesz hozzánk. Egyébként pedig Isten akármilyen közel jöhet hozzánk, ha nem szeretjük, messze lesz tőlünk. Ott ülhet melletted, Szakonyi Károly adáshiba. Ott ül Isten, együtt van a család, és akkor mi van? És végül az utolsó gondolat, hogy megint csak van egy naivitásunk, hogy megpróbáljuk valamiképpen Isten világát, ahogy azt megértettük, és ahogyan fölfogtuk, kiterjeszteni a világra, anélkül, hogy Istent befogadnánk. Az egyháznak egy nagy kísértése, hogy kiterjesszük Istent. És mindig, amikor a nélkül akarjuk Istent, így mondom, egyszerűen kiterjeszteni, a nélkül, hogy befogadnánk, tulajdonképpen elkezdünk a hatalmi logika szerint élni. Az erőszaknak és a hatalomnak az eszközeivel manipulálni. Sokszor jó szándékkal. Nem az a dolgunk, hogy Istent kiterjesszük, hanem az, hogy befogadjuk. És éppenséggel az egyház történetének, ha van szépsége, akkor az az, amikor voltak emberek, akik Istent befogadták, és ebből valami kiáradt. És ebből elindult egy növekedés. A növekedés abból indul el, hogy Istent befogadjuk. Egyszer csak ebből valami megszületik. Anélkül kiterjeszteni Isten országát a legnagyobb jó szándékkal, hogy mi befogadtuk volna őt, az a hatalomnak valami sajátos gyakorlásává válik. Isten pedig nem hatalmat gyakorolni jött erre a földre, hanem eljött és befogadott minket. Tulajdonképpen ez, amire igazán várunk és vágyunk, hogy közel tudjuk engedni Istent azáltal, hogy őt szeretjük, és ebben a közelségben átélhessük azt, hogy ő befogad minket. És amikor valaki megsejti azt, hogy Isten már régen befogadott téged, már réges régen, már olyan régén a szívébe zárt, amióta csak megfogantál. Isten befogadott téged, és most arra vágyik, és arra vár, hogy te is befogadd őt. És ha ebből születik valami, hát hagy szülessen. Tehát Keresztelő János azt mondja, hát térjetek meg, mert közel van Isten országa. És milyen nagy dolog, hogy nem kell semmit sem tennünk, csak befogadni és szeretni Istent, és a többi megszületik ezáltal.